Ebben a videóban a korábbiakban megbeszélt folyamatszabályozás és folyamatképesség elemzésnek a kis testvérével fogunk foglalkozni, mégpedig a mérőeszköz képesség vagy mérőrendszer elemzése, ez az MSA, amit már a PIPEP-nél szintén előrevetítettem. Mérőeszköz képesség elemzésnek az a célja, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy azok a mérőeszközök és mérési módszerek alkalmasak-e az adott mért értékeknek a vizsgálatára, amiket nekünk kijelöltek, vagy amiket mi kijelölünk magunknak. Azért mondtam az előző videóban, hogy tulajdonképpen az alapja a folyamatszabályozásnak és a folyamatképességvizsgálatnak az MSA, mert megfelelő mérőrendszer nélkül nem tudjuk ezeket a méréseket megfelelően elvégezni, tehát nem jó adatokat fogunk kapni a folyamatképesség és folyamatszabályozás kapcsán. Tehát a mérési rendszernek a lényege, és az elemzésnek a lényege, hogy megfelelő karbantartással és elemzéssel meg tudjuk adni, hogy a mérőrendszerünk alkalmas-e az adott elemnek a mérésére, és hogy, nem-e történt olyan probléma, amely a mérési bizonytalanságot, vagy a mérési nem megfelelőséget megjeleníteti, vagy felelősítheti. Úgynevezett árendár, vagy gauge árendár kiértékelésnek is nevezik. Azért árendár, mert ez az ismételhetőség és reprodukálhatóságnak az angol kifejezéséből fakad. Tulajdonképpen ez az a mértékegység, vagy mért érték, ami a folyamat képesség elemzésnek az eredménye. Tehát, hogyha adott százalék között van a ismételhetőség és reprodukálhatóság, tehát az árendár értékünk, akkor vagyunk alkalmasak. Akkor alkalmas a mérőrendszerünk bármilyen mérésre. Okay. Mit jelent egyáltalán az, hogy mérési rendszer? A mérési rendszer nem csak a mérőeszköz tartalmazza, hanem beszélünk itt a mérő személyről, nyilván a mérő eszközről, a környezetről, magukról, a személyekről, akik a méréseket elvégzik, milyen eljárással, milyen alkatrészt mértünk meg. Hogyha az alkatrészünk mérése során kiderül, hogy tolerancián kívül van a termék, az nem jelenti azt, hogy a mérési rendszerünk nem jó. Az csak azt szűri ki, hogy az alkatrészünk nem a raj szerinti. Ettől függetlenül a mérőeszköz képességünk még lehet jó. Ugye, tehát ez csak egy segédeszköz tulajdonképpen, az alkatrész maga. A célunk az, hogy azt lássuk, hogy a mérőeszköz, a mérési módszerünk, meg a mérést végző személyek megfelelően tudnak együtt működni. Ugye a mérőeszköz elemzésnek milyen jellemzői lehetnek, hogy mit tudunk meg, mi az, amit biztosítanunk kell, hogy az elemzés megfelelő legyen. Az első az a pontosság. Ugye a pontosság azt mutatja, hogy a mért értékünknek a középértéke, tehát a nominál értékhez képest, az megegyezik a valóságban a mért értékeknek a középértékeivel. Tehát, hogy mennyire tudunk jól mérni a nominál értékhez képest. A következő az a felbontás, hogy mi az a legkisebb különbség, amit képesek vagyunk érzékelni a mérési rendszerünket. Tehát milyen felbontásban, milyen kicsi eltéréseket is tudunk érzékelni. Tehát, hogy például hány százados felbontásban tudunk mérni. A kijelző felbontása az a mérő eszközünkre vonatkozik, hogy az milyen legkisebb különbséget képes kijelezni. Stabilitás. Időközönként megismételve a mérésünket, ugyanazt az eredményt kapjuk-e? Tehát mennyire tudunk stabilan ugyanazt mérni? És akkor itt jön az ismételhetőség, hogy a mérési eredményekben mekkora bizonytalanság van, vagy ingadozás van egy mérő személy esetén. Az ismételhetőség az, hogy egy ember az alkatrész ugyanazzal a mérőeszközzel meg tudja mérni többször is ugyanannak. Tehát, hogy ez egy mérőszemélyre vonatkozik. A reprodukálhatóság pedig azt jelenti, hogy több mérőszemély ugyanazzal az eszközzel, ugyanazt az alkatrészt ugyanannak méri-e. Jó, tehát az a lényege a képességelemzésnek, hogy fogok 10 darab alkatrészt, vagy 20 darab alkatrészt, azt megméretem 3 emberrel. Mind a 3 ember megméri a megkülönböztetett jellemzőket, minden egyes az alkatrészeken van mondjuk 3 darab megkülönböztetett jellemző, és minden mérőszemélyem megméri 3-szor ugyanazt az alkatrészt, tehát összesen 60 darab mérést fognak csinálni egy méretre. 20 darabon 3-szor fognak mérni, és ugyanezt megcsinálja még 2 ember. Tehát 3 ember 20 darabon 3-szor fog mérni, és ezt fogjuk elemezni. Tehát ennek a statisztikai háttere szórásokat, meg van, aki ANOVA táblával csinálja, valaki terjedelemkártyával csinálja, ennek a hátterét ezt nem fogom bemutatni, csak az a lényeg, hogy le tudjuk olvasni, hogy mit jelent ez, illetve lássuk az elméleti hátterét, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy ha valaki megméri ezt a terméket, ő jól mérje, és hogyha még egyszer megméri, akkor biztos ugyanazt fogja el megmérni, tehát az ő mérési képességeit, eljárását is vizsgáljuk, illetve azt is, hogyha valaki más van a műszakban, akkor is ugyanazt az eredményt fogjuk kapni. Tehát ez a célja tulajdonképpen a mérőrendszer elemzésünknek. Ugye ez akkor van, hogyha mért értékek vannak, tehát tolómérővel kell mondjuk megmérnem valaminek a befoglaló méretét, vagy hosszát, vagy bármi. Mi van akkor, hogyha olyan mérő berendezés, ja, és ezt minden egyes mérőeszközre, amit használok az adott termék során, tehát a control planben, amilyen mérőeszközök vannak, mindegyik mérőeszközre kell MSA-t készítenem. Nem muszáj ugyanazon a darabon, amire mondjuk a control plan vonatkozik, hanem nyilván egy másik darabon is lehet. Az a lényeg, hogy az adott mérőeszköznek, annak a 3D mérőgépnek, annak a tolómérőnek, annak a magasságmérőnek legyen MSA kiértékelése minden évben. De mi van akkor, hogyha nekem más mérőműszereim is vannak, nem csak mondjuk egy tolómérő, vagy egy koordinátamérőgép, vagy ilyesmi, hanem mondjuk egy AOI, ami az Automata Optical Inspector, tehát ugye ez egy vizuális ellenőrző eszköz, ami tulajdonképpen annyit fog kiadni, hogy oké, vagy nem oké. Akkor beszélünk attribútív MSA-ról. Ugyanezt fogjuk csinálni az attribútív MSA esetében is, mint a simában, hogy meg fogunk az adott mérőeszközzel mérni ugyanazt a darabot 3-szor, 3 mérőeszközzel mondjuk, vagy 3 alkalommal, és meglátjuk, hogy mi jön ki. Annak is ugyanaz kell legyen az eredménye, csak ugye nem konkrét mérték egységekkel fogunk vizsgálódni, hanem oké és nem oké eredményekkel. De arra is van lehetőség, és kell is csinálni. Tehát ne csak a mérhető elemeket vizsgáljuk meg, hanem az attribútív, oké, nem oké kimenetelű eredményeket is vizsgálnunk kell. És akkor ugye mi lesz ennek az eredménye? Mint mondtam, lesz egy pár hátsó elemzés, ANOVA tábla, terjedelem szórásnak a szórása, és ki fog jönni egy 100%-os érték. És úgy tudjuk értékelni ezt az árendár százalékot, hogy amikor 10% alatt van ugye az eltérés, tulajdonképpen a reprodukálhatóság ismételhetőségnek az értéke 10% alatt van, akkor megfelelő a mérőrendszerem. Ha 10 és 30% között van, akkor feltételesen elfogadható, használhatom, de rövid távon akciót kell bevezetnem ennek a fejlesztésére. Ha 30% felett van, akkor pedig nem elfogadható, a mérőeszközöm nem alkalmas, vagy a mérőrendszerem nem alkalmas annak a terméknek a mérésére. Elképzelhető, hogy amiatt nem alkalmas, mert mondjuk a felbontása nem jó. Nem megfelelő az a mérési tartomány, azt a mérési tartományt nem tudja megmérni az a típusú mérőeszköz, ami ahhoz a termékhez kell. Például, hogyha csak 1/10 pontossággal tud mérni nekem egy tolómérő, viszont a tűrés tartományom az 2/10 nagyságú, akkor ugye nyilván nem azzal a tolómérővel kell mérnem, hanem egy másikkal, ami nagyobb tartományban is tud mérni. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy a mérő kollega vagy a mérőeszköz rossz, csak a módszeren vagy az eszköznek a megfelelőségén kell módosítanunk. És azért kell szintén ezeket időben megcsinálni még az APQP során, mert a széria fázisban már nem sokkal nehezebb lesz bevezetni új mérőeszközt, ahhoz megint investálni kell, lehet, hogy nem is jó a mérési módszer, ezeket mindig meg kell tervezni, és hogyha nem jó a mérőeszközöm, vagy a mérési rendszerem, akkor CP-t, minőségképességet, vagy folyamatszabályozást sem tudok elindítani, tehát az a folyamatom is akadozni fog. Tehát ezeket egymásra épülve kell megcsinálnom és bevezetnem ahhoz, hogy minden flottól működhessen, és a széria gyártásban ezekkel már ne legyenek problémák. Attribútív MSA-nál pedig szintén, ahogy mondtam, ugyanezek az értékek lesznek egyébként, tehát ugyanúgy százalékos értéket fogok kapni, csak egy picit az értékeket máshogy fogja kalkulálni majd. Jobb esetben a szoftverünk, amink van a cégnél. És ennyi volt az APQP-hez tartozó videóanyag. Remélem, hogy élvezted, és várlak a következő alkalommal.